Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Feltámadt az Úr, valóban feltámadt. Amen. Husvétot ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén 185. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglalva magasztaljuk tovább Istenünket, 350. énekünket keressük meg, dicséretünket az elmúlt időszakban tanulhattuk, énekeljük most a feltámadott Krisztus dicséretére. Feltámadt a mi életünk, így kezdődik a 350. dicséret.
Thank you.
ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, pedig halott voltam, íme élek örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk ez ünnepi órában, János evangéliuma 20. részéből, a 19. versel kezdődő szakaszt olvasom, a 23. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, magasztalunk, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel a bűn és halál erőiből. Engedd, Urunk, hogy húsvéti bizonyosságunk legyen. Prédikáltasd a feltámadás örömhírét, hogy az általunk eljusson a félelmes szívűekhez, csüggedőkhöz, gyászolókhoz, betegekhez, reménytelen helyzetben lévőkhöz. Kérünk, Urunk Istenünk, adj élő reménységet a te egyházadnak és az egész világnak. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 457. énekünket keressük meg, 457. dicséretünk első versszakát énekeljük: ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Jelenések könyvében, az első részben, a 17. és 18. verseket olvasom. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor húsvét ünnepére készültem és készülünk mindannyian, eszünkbe juthatnak azok a történetei a Szentírásnak, amelyek újra és újra elmondják számunkra a titkot, elmondják számunkra annak nyilvánvalóvá tételét, Jézus Krisztus győzelmes Úr, Jézus győztes király. Néhány évvel ezelőtt én magam is ellátogathattam Párizsba, és Párizsba figyelmes lettem egy hídra, amely híd tele van akasztva kis lakatokkal. Olyan lakatokkal, amely lakatokra nevek, dátumok, különböző kis fogadások, legtöbbször egyfajta szerelmi elköteleződés van írva, jól rá van kattintva, és a kulcsát pedig bedobták a szajnába. Valahol szeretik ezeket a lakatokat, valahol pedig nem. Párizsban, ha jól láttam az interneten, egy amerikai házas pár meglátva a lakatok sokasságával átkapcsolt hidat, bejelentést és feljelentést tett, hogy ez már baleset veszélyes, hiszen 700 ezer lakat volt rákattintva erre a hídra. Egy másik történet is a napokban elém került egy esti műsorban, éttermeket mutattak be, és újra felfigyeltem arra a régi mondásra, hogy a kávéházaknak a kulcsát az bedobják a Dunába. A legenda szerint az első kávéháznak a kulcsát a Dunába akkor dobták, amikor a New York kávézót megnyitották, legalábbis az anekdóta szerint Molnár Ferenc és barátai tették ezt. Mások megállapították, hogy ez mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta kávéházi kacsa, mert 1894-ben, amikor a New York kávéház megnyitott, akkor Molnár még csak 16 éves volt, és a Lónyai Gimnázium református padjait koptatta. Valószínűleg ez a fajta pillanat, amikor a kulcsát a Dunába dobták, 1927-ben történhetett, amikor újra nyitották. Erről egy rövid kis írás is született, egy rövid kis kávéházi vicc, amikor azt fogalmazta valaki, hogy hova mész a hétvégén, hova mész a weekenden, és így válaszolta New York, így válaszolt New Yorkba. És ez miben áll, kérdezték tőle, abban, hogy az illető ide bejön szombat este, megiszik egy-két feketét, és hétfőn reggel távozik a kávéházból. Ja, teszi hozzá a vicc, azért, mert a kávéház éjjel és nappal szünet nélkül nyitva áll. Íme egy másik kulcs, amit bedobtak a Dunába. Az egyiket a Szajnába, a másikat a Dunába. És legyen egy harmadik kis történet is a kulcsokról és a zárakról. Lehet, hogy néhányan már hallottátok tőlem. Egy pomázi kedves testvérünk, idős asszony testvérünk, majd ma is meglátogatom őt, úrvacsorát kért, hogy vigyek az otthonába, már nem tud itt lenni közöttünk. Elmesélte néhány évvel ezelőtt, hogy amikor Pomázon a kutat takarítottuk, mert eléggé iszapos volt, akkor felcsillanva felhívott engem, hogy tiszteletes úr, vajon meglett-e a templom kulcsa? És akkor kérdeztem tőle, hogy hát hogy gondolja, hogy meglett-e a templom kulcsa? És ő azt válaszolta, hogy gyermekkoromban én a templom mellett nőttem fel. Apámék voltak a harangozók. És emlékszem, hogy játszottam a templom kulcsával, és a kulcsot beledobtam a kútba. No, nem tudom, mondja az illető testvérünk, hogy ez mikor történt, de arra mai napig emlékszem, hogy mit kaptam érte az apámtól. Mit kaptam érte az apámtól? A kulcs. Amikor szeretné az ember, hogy örök érvényű legyen valami, akkor elhagyja, akkor eldobja. Akkor azt mondja, hogy ez ne nyíljon ki soha. Másik esetben pedig, hogyha a kulcs elvész, akkor milyen nagy bajban vagyunk. És most már nem játszok tovább a történetekkel, de a hétköznapi életben is hányszor ütünk rá a zsebünkre, kabátunkra, hogy hol van a kulcs, hol van a zárva illő kulcs. Nos, kedves testvérek, János, amikor az evangéliumot írja, majd mikor idős korában Pátmos szigetén, egy vasárnapon, az Úr napján, húsvétot ünneplő gyülekezeti közösségben elragadtatásra lel, akkor meglátja a mi Urunkat, Jézus Krisztust, meglátja őt úgy, mint aki győztes. És úgy látja őt, hallottuk az igében, mint aki az első és az utolsó, aki élő, pedig halott volt, és íme nála vannak a halál és a pokol kulcsai. A kulcs nem csak a hétköznapi életben fontos számunkra, hanem Jézus Krisztusnál is. Mondhatnám azt, hogy Jézus Krisztus a kulcsa a halálnak, és Jézus Krisztus a kulcsa az életnek is. Olyan kulcs Jézus Krisztus, aki mint feltámadott, nem szolgaként mutatkozik be nekünk, alázatosan, de a feltámadott minden erejével mondja tanítványainak, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Enyém minden hatalom. Én győztem. És nálam van a pokol és a halálnak a kulcsa. Olyan szörnyű, hogyha mindez zárva marad. Olyan szörnyű, hogyha a halálnak az ereje hatalmasabb volna az élő Istennél. Ó, hányszor mondjuk keserűségünkben, panaszunkban, fájdalmunkban, hogy a halálból meg nem jött vissza senki. Ó, hányszor mondjuk, hogy a halál a legnagyobb úr ebben az életben. Nem enged, nem erisztel senkit, vasmarokkal fog. És az első húsvét arról beszél, hogy Jézus Krisztuson nem lesz úrrá a halál. Az a zár, amelyről azt hittük, hogy kibonthatatlan, megnyithatatlan, amely mindannyiunknak a veszte, íme kinyílik. Az első húsvétkor egy nagy ajtónyitás történik. Azt mondja a Szentírás, hogy nyitva van a sír, elhengerítette valaki a követ. Pedig hatalmas volt, mindenki azt gondolta, és azt gondolja ma is, hogy a kő, a föld mindent lezár, mindennek vége. De Jézus azt mondja, nem. Ő áttör minden létezés, minden vélt és valós gáton. Ő győzött, feltámadott. Az ember belekeseredne, és a prédikátorral együtt azt mondaná, vanitatum vanitas, minden hiába valóság. Minden elmúlt, nincsen jövő. Jézus pedig azt mondja az első húsvétkor, nincs hiába valóság. Van itt a földön fájdalom, de nincs hiába valóság. Az élet nem megsemmisült, nem lezárt, nem elenyészett, hanem Jézus feltámadása azt hirdeti, hogy van remény. Péter mindezt nem csak fizikai értelemben vallja az ő levelében, hanem lelki értelemben is. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Isten, a reménység Istene nem engedi, hogy a halál, a sír bezárja az emberi életet. Nyitva van, és mosolyog ránk, mint győztes úr, és bennünket is szólít. Nem egy kicsin gyermek, hanem a győztes úr, a király, akinek a kezében van a halál és a pokol kulcsa. Van egy kritikus igéje a Szentírásnak. Sokan szoktak rajta heteket, hónapokat ülni, mások tengernyit írnak róla. Lehet, hogy leegyszerűsítem, bocsássátok meg, minden leegyszerűsítés veszélyt rejt magában. Péter apostol írja az ő levelében, húsvéttal kapcsolatban, hogy így ment a börtönben lévő lelkeknek is, lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmetlen várakozott Noé napjaiban a bárka elkészítésekor. Ez egy nagy talányos mondat. Mit jelenthet ez, hogy Jézus prédikált a börtönben lévő lelkeknek? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy a halál úgy tűnik, hogy az ember életét lezárja, bezárja, mint egy börtön, amelyhez nincsen kulcsunk. De Jézus, valljuk a mi hitvallásunkba, alászállta a pokrokra. És ez a prédikált kifejezés, ez ott nem azt jelentette, hogy megevangelizálta őket, nem azt jelentette, hogy új lehetőséget kínál a halál után a megtérésre. Szó sincs erről. Ez a prédikálni kifejezés a valóságban azt jelenti, Jézus bemutatta az ő győzelmét. Kijelentette, kihirdette, mondhatnám úgy is, deklarálta az ő győzelmét. Úr vagyok a halál felett. És hiába próbálta a halál minden csápjával ott tartani, nem fogta őt. Jézus végigment a börtönben lévő lelkek között, mint feltámadott, és mint győztes úr. Másodszor azt is látjuk, kedves testvérek, ebben az igében, hogy Jézusnak kulcsa van az élet minden zárt világához. Az evangélium azt mondta, hogy húsvétnak estéjén, ahol tanítványok egybe szoktak gyűlni, Jézus Krisztus egyszer csak megállt középen. Megállt középen, és azt mondta, békesség néktek. Az ajtók pedig zárva voltak. Ugyanúgy, mint ahogyan mi esténként ráfordítjuk ajtajainkra a kulcsot. A tanítványok ugyanis félnek. Zárt ajtók mögött vannak. Mintha azt mondanák, vigyázz, ne nyiss senkinek ajtót, kiszámíthatatlan, hogy mi történik. ugyanaz lesz a sorsunk, mint ami Jézus Krisztusnak a sorsa volt. Néhány évvel ezelőtt, ezekben a napokban világosan emlékszem, állandó vendégünk, Szűcs Ferenc professzor úr, nagyszombati igehirdetőnk mondta, és teológus testvérünk bizonyos értelemben megerősítheti, hogy az ő 5 éve alatt a teológiára való belépés és onnan való kijutás megnehezedett. Egy egészen komoly biztonsági rendszer van beléptető kártyákkal, hogy valaki bejuthasson a kollégiumba, a könyvtárba, vagy onnan visszaérkezhessen. És professzor úrék, akik ott laktak, talán egy esztendővel ezelőttig, éppen ment hozzájuk valaki, a sógora, lelkipásztor, budafoki lelkipásztor, és a portás megállította, hogy hova megy. Hát azt mondta, hogy hát megyek a sógoromékhoz. Hát adja ide a személyigazolványát. Hát dehogy is adom én magának oda a személy. Hát ide járok már 30 éve a sógorom. Adja ide, addig be nem engedem. Bement és perelt nagytiszteletű asszonnyal, Zsuzsanénével, hogy hát hozzátok már bejutni is nehéz. Erre megtisztelt asszony, remélem nem hallgatja majd meg a felvételt, csak ennyit mondott, hogy szólj a barátodnak, mármint a püspök úrnak, ő rendelte el ezt a beléptető rendszert. Az ember vasajtókat csináltat. Mondhatnám úgy is, hogy az ember vasajtók mögé zárja be saját magát. És most itt nem csak a fizikai ajtókra gondolok már, hanem gondolok azokra a lelki ajtókra, lelki zárakra, amelyeket jó erősen ráfordítunk. A kétségbeesésünkre, a megalázottságunkra, titkos bűneinkre, elrejtettségünkre. Gondolok nagyon sok mindenre, amit szeretnénk elzárni Isten elől. Meg szeretnénk elzárni a másik ember elől is. És egyszer csak Jézus Krisztus megjelenik, Jézus Krisztus belép a te életedbe, minden bezárkózottságodba, minden magányodba, minden reménytelenségedbe, és azt mondja, íme halott voltam, de élek. És nálam van a te életed megoldásának a kulcsa. Tapasztaltad-e már ezt? Hogy mindaz, ami terhel, azt megpróbáltad elsüllyeszteni, elzárni, lelakatolni, a legmodernebb biztonsági, lelki biztonsági technikával, és belül nyomaszt, feszít, megoldatlan. A napok nagy tragédiája erről szól, amikor a német légitársaság másodpilótáját látjuk, élete meg annyi titok, meg annyi zártság, meg annyi feldolgozatlanság, meg annyi kérdés, meg annyi belső tusa, meg annyi fájdalom, amelyre nem találta a magyarázatot és a megoldást. Harmadszor arról is beszél a mi igénk, kedves testvérek, jó, ha ezt is tudjuk, nem a felolvasott igerészben látjuk, de amikor a kulcsokról beszélünk, a megoldásokról beszélünk, akkor jó húsvéttal kapcsolatban azt is kimondanunk, hogy Jézus Krisztus megnyitja a te értelmedet is. Megnyitja a te gondolkodásodat is. Nem arról van szó, hogy amikor hiszel, akkor azt a fajta logikus, rendezett gondolkodást, ami a tiéd, azt el kell felejtened. Nem arról van szó, hogy A hétköznapi életben, amikor számokat teszel egymás mellé, azoknak a végösszege mindig stimmel, de amikor bejössz a templomba, akkor nem tudod összerakni a képet. Akkor valaki azt próbálja veled elhitetni, hogy 2 + 2 = 5. Szó sincs erről. A logikus gondolkodás, mondhatom így, bármilyen furcsa, az az Isten igéje szerinti gondolkodás. Mert hogy a logosz ezt jelenti, igét jelenti. Az Isten igéjét jelenti. Mondhatom úgy is, hogy a logikus gondolkodás a Krisztus szerinti gondolkodás. Mondhatom úgy is, hogy a normális élet az a törvényeknek, az isteni rendnek megfelelő élet. Itt nem játszok a szavakkal, csak lefordítom azt, amit a hétköznapi életben mondunk. Lukács evangéliuma írja le egy picit későbbi húsvéti történetben, hogy 2 tanítvány indul Jeruzsálemből Emmausba, az ő otthonukba. És az a 2 tanítvány szomorú, mert nagypénteken nem lehet kiheverni, kedves testvérek. A gyász nem lehet kiheverni. A gyászsal kapcsolatban nem úgy van, hogy majd elmúlik, az idő mindent megold. 2 tanítvány megy Emmausba, lógatják az orrukat, egyszer csak melléjük lép a feltámadott, nem ismerik fel, ezt mondja Lukács, és elkezdenek beszélgetni. És a beszélgetésüknek a tárgya Jézus Krisztus halála. Az ismeretlen ismerős pedig, így mondja Lukács, elkezdte nekik magyarázni az ószövetségi írásokat, Mózestől kezdve egészen a prófétákig. És megnyílt az ő értelmük. Amikor a feltámadottal találkoztak, amikor felismerték, hogy kicsoda az az ismeretlen, aki melléjük szegődött, megnyílt az értelmük. Jézus Krisztus kulcsa az értelmes, logikus gondolkodásnak is. Ne szégyeljétek ezt. Nyilvánvalóan vannak Istennek titkai, amelyekre nem tudunk feleletet adni. De az élet alapvető kérdéseiben Jézus az, aki megnyitja az értelmedet, megnyitja a gondolkodásodat. Nem véletlenül az apostoli iratokban a Krisztussal való találkozást, a megtérést éppen így nevezik, metanoia, a gondolkodásnak a megváltozása. Jézusnak kulcsa van a halálhoz, kulcsa van minden bezárkózottságunkhoz. Jézusnak kulcsa van a mi értelmünkhez. Néhány évvel ezelőtt a boldog mondásokat olvastam, és egy kedves kis könyvem, mindenkinek sokszor ajánlom, Gyökösi Endre, a boldog mondások margójára írt vékonyka kis magyarázata, egy-egy boldog mondáshoz, egy-egy rövid, 3-4 oldalas magyarázat. És az egyik boldog mondás végén, nem tudom melyiknek a végén, Gyökösi Endre feleleveníti az egyik legnagyszerűbb etikus lelkipásztor tudós életét, Albert Schweitzer életét. Akiről azt tudjuk, hogy híres teológiai professzor volt, és egy alkalommal meglátott egy feliratot, hogy Afrikában orvosokat keresnek, és elvégezte az orvosi egyetemet, és fogta magát a kényelmes professzori székből, Lambarénéba költözött, és ott gyógyított. És hogyha elfogyott a pénze, amit a gyógyításhoz magával vitt, mivel Johann Sebastian Bach korának egyik legismertebb és legjobb előadó művésze volt, akkor ezért fél éves orgona hangversenyeket adott szerte Európában, és az összegyűlt adományokkal patronálta az afrikaiak gyógyítását. A kórházban nem csak a kétkezi munkájával gyógyított, hanem esténként a tűz mellett rövid ige magyarázatokat is tartott. Egyszer a következőt mondta. Ha Jézus lesz szívetek ura, akkor abban a jó Isten parancsol majd. Mert ahova Jézus belép, oda a jó Isten lép be. Akinek a szívében a jó Isten parancsol, az boldog ember. Nos, azt tanácsolom, kérjétek meg imádságban Jézus Krisztust, hogy vegye át az uralmat a szívetekben, hogy megtisztuljon, és ti boldogok legyetek. Ez a tanács, mondja, ma is érvényes, itt is, most is Csobánkán, mert Jézus Krisztus ígéretét nem vonta vissza. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Van egy kulcs, ami a miénk. Amit Isten nekünk is odaadott. Ez pedig legbensőbb titkainkat rejti, életünk magja, központja. Legtöbbször azt szoktuk mondani, ez a mi szívünk. Jézus ott áll az ajtó előtt. Így énekeltük a dicséretben. Az ajtón kívül állsz. Bejönnél, de némán kulcsfordulásra vársz. Jézus ezt az ajtót sohasem töri be. Ezen az ajtón csak belül van kilincs. A kérdés az, hogy kinyitjuk-e. Hogy mi magunk megnyitjuk-e életünket Jézus Krisztus előtt. Mert húsvét ott van, és akkor lesz, amikor a feltámadott Jézus Krisztus belép a te életedbe. Ez húsvétnak a titka, ez húsvétnak a lényege. A halálból, aki én magam vagyok, élve is új életet teremt. Jézus most is zörget. Nyisd meg szíved ajtaját. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te legyőzted a halált. Köszönjük neked, hogy megmentettél bennünket. Köszönjük neked, hogy kinyitottad a mi börtönünknek ajtaját. Kérünk, hogy mi magunk is felelhessünk a te tettedre, felelhessünk az első húsvétra, avval, hogy megnyitjuk az ajtót. Olyan sok minden van, ami bezár, összetör, fogva tart mindannyiunkat. Nem tudunk tőle szabadulni. Ez az igazi rabság, Urunk. Nem az, amikor valakit vasrácsok mögé zárnak, hanem az, amikor valaki belülről nem tud megszabadulni. nem tud megszabadulni bűneiből, nem tud megszabadulni terheiből, nem tud megszabadulni kétségbeeséséből, nem tud megszabadulni depressziójából, nem tud megszabadulni, mert erre önmaga képtelen. De te győztél. Urunk, téged nem tartott fogva a halál, amely a bűn koncentrátuma. Megpróbált legyőzni, megpróbált kivégezni, megpróbált a véredet venni, megpróbálta a kereszten az emberi gyarlóság és bűn, hogy elvész, Urunk, Istenünk, de ez lehetetlen. És most, mint feltámadott, utánunk jössz, nálunk kopogtatsz, bebocsátásra vársz. Kérjünk, lelkeddel indíts bennünket arra, hogy megnyissuk életünket előtted. Urunk, eléd hozzuk egész gyülekezetünket, eléd hozzuk Csobánka népét, eléd hozzuk, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinket, eléd hozzuk a terhet hordókat, eléd hozzuk, Urunk Istenünk, a gyászolókat. Háladással köszönjük neked elhunyt testvérünk életét. Köszönjük mindazt a jót, amit környezetére, szeretteire és reánk kiárasztottál. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy mindaz, ami igéd szerint való, azt megtarthassuk és megőrizhessük. Szentlélek, Úristen, vigasztald gyászoló testvéreinket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden betegünkért, kórházi ágyon fekvőkért, elesettekért. Imádkozunk gyermekekért és idősekért, könyörgünk a szolgálatokért, amelyek még előttünk vannak. Imádkozunk hozzád református egyházunk egészéért, vezetőiért, vezetettjeiért. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. dicséretünket énekeljük. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltok, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért, imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Mindenek előtt dicsérünk téged, ami Urunk Jézus Krisztusért, az ő dicsőséges feltámadásáért. Ő a mi húsvéti bárányunk, aki szenvedett értünk, feláldozva önmagát érettünk, aki halálával legyőzte a halált, és feltámadásával örök életet hozott számunkra. Ezért emlékezünk hálaadással testélételére, életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küldj el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Amen. Bűnbánattartásunk jeléül, itt vallástételünk előtt énekeljük el a 459. dicséretünk első versszakát, az Isten bárányára letészem bűneimet. Hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, veletek együtt mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár te elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, mindannyiunknak. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Gyülekezetünk elsőként a 436., majd pedig a 440. énekét énekelje, énekeskönyvnek helyét elfoglalva.
Thank you.
Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ki bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki és semmi meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze a mi könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánjak kedves mindannyiótoknak. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 5. éves küldöttét, édes Gábor testvérünket Isten hozott, és Isten áldja meg minden munkádat, tanulmányaidat, majd a holnapi szolgálatokat. Hirdetem testvéreimnek, hogy ma Isten tiszteletünk után most közvetlenül Pomázon lesz ünnepi alkalom, este 17 órakor pedig Pilisszentkereszten a kántorházban. Szeretettel jelzem, hogy április 10-e és 12-e között számos kórusunk Maros Szent Györgyre utazik. Aki még szeretne velünk jönni, ha napokban megteheti a jelzését, de csak a hét elején 10.000 forint ennek a költsége. Kedves testvérek, gyülekezetünkben több alkalommal gyűjtöttünk kárpátaljai testvéreink számára, akiknél a háború az nem csak hír, hanem a mindennapi élet része. A generális konvent, a Kárpát-medencei református egyház vezetősége úgy döntött, hogy április 12-én a teljes Kárpát-medencei reformátusság perselyes adományával kárpátaljai testvéreink terheit fogja enyhíteni, így jövő hét vasárnapi perselypénzünket erre a célra fogjuk felajánlani. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Magyarországi Református Egyházunkat a 0066-os, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9 órától ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, legátus testvérünk szolgálatával. 10:30-tól pedig Pomázon lesz ünnepi alkalmunk. Kedden 6 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, kék kereszt alkalmat Pomázon, 7:30-től bibliaolvasókörünk lesz Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, Kont Zoltán lelkipásztor testvérünk szolgálatával. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, és 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon. Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap mindkét istentiszteletünkön, 9 órától, illetve 10:30-től kezdődő istentiszteletünkön Sebesténynő Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk szolgál, mert magam is Maros Szent Györgyön leszek. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. március 26-án elhunyt Kecső Józsefné testvérünk. Temetése 2015. április 2-án 14 órakor volt a csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Kedves testvérek, levélben köszöntött bennünket Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége, de levélben köszöntött bennünket Pap Lászlóné, nagytiszteltű asszony Erzsike néni is. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Jézus Krisztus mondta, és ezt az örömhírt küldöm mindkét gyülekezetnek és minden tagnak. Kívánom, hogy senki sem maradjon kívül az élet ajtaján, mert nem kereste Jézust, aki megnyithatja azt. Köszöntésemet ezért egy másik igével is zárom, Ézsaiás proféta könyvének 55. részéből a 6. vers. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Testvéri szeretettel 2015 húsvétján Pap Lászlóné. Kedves testvérek, a hirdetések végeztével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg, 447. dicséretünket első verszakával énekeljük el. Thank you. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szíveitekben. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.